Zicser. Aktualitások és mélyelemzések
a 24.hu heti futball podcastjában.
Kálnoki Kis Attilával
és Kele Jánossal.
Sziasztok, és köszöntöm azonnal itt az adásban az e-heti vendégünket, Galambos Danit, a World Soccer magazin magyar nyelvű kiadásának főszerkesztőjét, a Büntető munkatársát, a legszebben beszélő magyar sportújságírót. Kihagytam-e valamit?
Ez a harmadik, ez nem tudom, ez inkább csak egy... Igen, ez inkább egy ilyen kis cínikus felütés. Tudom, hogy jó szándékkal mondtad,
de azért... Mikor együtt dolgoztunk, akkor voltunk beszédtanárnál, és emlékszem, hogy ez jött ki, hogy...
Beszédtanárnál odafigyeltem, a kamera előtt meg nem. Úgyhogy ez volt a baj. Úgyhogy lehet, hogy ezt a nézők azért nem vették észre szerintem.
No, és hát persze itt van velünk Kálnoki Kis Attila is szokás szerint.
Aki elég... fölvette egyébként Galambos Danit, elindított a pályán lényegében, ugye? Vagy szinte?
Hát na? Nem te vettél föl, az, hogy a nemzeti sporthoz? Igen. Mikor átmentem,
hát
te voltál?
A képes sporthoz.
A képes sport. Ja, hát na, ott voltam, de nagyon jó, nagyon jó főszerkesztő volt az Attila. Nem azért mondom.
A nemzeti sporthoz is.
De már ott voltam. Igen? Ott voltam a képes sporton, persze. Hát,
akkor ma ott
azt nem mondom, hogy én vettelek föl téged, de...
Jó, hát
én ott még nem.
Tudjuk, hogy a sikernek sok gazdája van, a kudarcnak sos egy sem.
De akkor mondogatod a szárnyaidat.
Ez így, akkor ez így. Én még akkor, igen, akkor én még a... Pár éve voltam csak a szakmán.
No, mozgalmas futball hétvége van mögöttünk. Itt az Athletic Bilbao kupa győzelmétől kezdve a török szuperkupa rangadón és annak a botrányán keresztül a római derbin át nagyon sok vízre evezhetnénk, vagy nagyon sok folyamot bejárhatnánk. Kíváncsi vagyok, hogy Attila milyen két hírt hozott a reakció rovatunkba.
Most ez azért vezetted így föl, mely mindig magyar fociról.
Igen.
Na jó, gratulálok. Szóval azért a héten volt egy-két történés a magyar fociban. Én kettőt emeltem ki. Egyrészt a labdarúgó szövetség közgyűlést tartott, amin elhangzottak egyébként pozitív észrevételek is az elnök úr szájából, mármint a magyar labdarúgás fejlődését mutató számok és példák. És hát nyilván kritika is, ahogy szokta Csányi úr, ez nem köntörfal, az mindig elmondja a kritikáit. Ez az egyik. A másik, pontosan belemeltünk részletekbe majd, hogyha akarjátok, vagy kicsit mélyebbre. A másik pedig az, hogy valami nagyon furcsa tendencia van a magyar futballban, mert az NB1-es bajnokságok, amióta 12 csapatos a liga, azóta nem fordult elő, hogy tulajdonképpen 6 fordul a vége előtt. Lényegében már majd, hogy nem matematikailag is eldőlt volna a kiesés sorsa. Egyetlen kivétellel, a 2020-21-es kivételével mindig az utolsó fordulóban dőlt el. Annyira kiélezett verseny volt, hogy mindig a sőt, volt, hogy utolsó percekben kapufa, kipattanó, bepattanó.
Honvédnál emlékeznek.
Igen, kezezés, mit tudom én. Tehát olyan feszült volt a hajrá minden évben, amit hát most tulajdonképpen eltekintünk, a csapatok nyugodtak, még azok is nyugodtak, akik kiestek Kisvárdán, már lényegében évelején elkönyvelték a kiesést, vagy legalábbis a nyilatkozatokból erre lehet következtetni, de szinte ugyanez Mezőkövesden is, hogy már évelején lemondtak tulajdonképpen, és ennek az okáról gondoltam, hogy egy kicsikét beszélgessünk majd.
Érdekes, amit mondasz, és összekötném a kettőt, ugye egyrészt beszélt Csányi úr ismét az NB1-es bajnokság ideális létszámáról, ez egy elég hosszú ideje zajló, egyébként helyenként viszonylag érdekes vita is, bár nem a lényegről szól szerintem, hogy most akkor 12 vagy 16 csapat szerepeljen az NB1-be, és mindig a 12 csapatos bajnokság pártolói, támogatói általában azt szokták elmondani, hogy itt minden mérkőzés kiélezett, mind a 33 meccs, az utolsó fordulókig van tét, van miért hajtani, küzdeni, színvonalasabb mérkőzések tudnak ebből kialakulni. Hát ehhez képest most azt látom, és ugye itt a rangadók között ugye nem említettem meg, de Ferencváros Paks 1-0, tehát lényegében eldőlt a bajnoki cím, ha eddig bárkinek lett volna bármilyen kérdése.
Hát az elmúlt pár évben azért ez viszonylag egyhangú.
Az viszonylag egyhangú volt. Emellett ugye a kiesők is gyakorlatilag biztosak, most már hosszú ideje, lassan matematikailag is. És akkor adódik a kérdés, hogy miért van még küzdelem az NB1-es bajnokságban. A nemzetközi kupa indulást jelentő helyek elkerüléséért? Vagy, mert ugye ilyet is láttunk, vagy hát csiripelik madarak itt-ott, hogy nem minden csapat feltétlenül szeretne Kazaksztánba meg Örményországba utazni július közepén, és szoktak itt látványos leolvadások lenni az utolsó egy-néhány fordulóban. Most nem akarok újra mutogatni senkire, de tudjuk, hogy ez hol szokott előfordulni. Szóval ellökheti-e ez a tendencia, ez a jelenség, ezt a vitát abba az irányba, hogy akkor mégsem olyan jó ez a 12 csapatos bajnokság.
Én nem hiszem, egyrészt másrészt meg én nem feltételek ilyet senkiről, mert mégiscsak sport, ha valaki előrébb végez, azt jobban vállon veregetik, gondolom én. De az kétségtelen, hogy ugye a Ferencváros az évek óta fölfelé lóg ki, most is fölfelé lóg ki, viszont ezt én csak kivételnek tartom ezt az évet a kiesés szempontjából, vagy a kiesés egyhangúsága, vagy eldöntöttsége szempontjából. Ezt nyilván az imént említett sorozat is bebizonyítja, hogy alapvetően a 12 csapatos bajnokság ilyen szempontból egy nagyon kiélezett, vagy sokkal kiélezettebb bajnokság, mint a korábbi 16 csapatos volt, hogy ez egyébként mire vezethető vissza, vagy miért 12-es és miért 16-os, hogy gazdaságilag mit bír el a magyarság, és akkor szándékosan fogalmazok így, hiszen nálunk nem elsősorban a tulajdonosok szándékán múlik ez, hanem sokkal inkább azon az elkölthető adóforinton, és ezt egyébként a Csány úr is elmondta, hogy tulajdonképpen egyetlen klub van, amelyik a kivétel erősíti a szabályt, az a Ferencváros, amelyik átbillent már azon a példán, hogy saját bevételek, piaci alapú bevételeket mennyit tesz bele a klubkasszába, és a többieknek elnök úr szavai szerint példát kellene venni róluk, ugye ezen a téren. És ez valahogy elmaradt, és most már 12-13. éve marad el, és az szintén az elnök úr szavaival élve, ugye egyetlen dolgot nem értő sem, hogy mondjuk a piacoló bevételeknek számító közönség számot hogy nem sikerül növelni. Ugye ezt is kiemelte, hogy ebben komoly hiányérzete van.
Hát összetett probléma ez, igen, és az alapkérdés nyilván az, hogy a magyar futball mitől lenne jobb, és ezt nem oldja meg a 12 vagy a 16 csapat egyike sem. Valóban itt elmondtátok abszolút jogos érvekkel, hogy igen, az éles verseny leginkább az volt talán a 12 csapat melletti érv, és még ha az idei szezon ellent is mond ennek, azért nagyjából ez volt, igen. De így, hogy elől a Fradi ennyire kilóg, és most ennyire kilóg hátul ez a két csapat, így már azért valóban nincs meg az éles verseny. Másrészt meg tényleg csak az, hogy mitől lenne jobb a magyar futball, hát attól, hogyha az utánpótlás nevelés lenne minőségibb, és sokkal nagyobb számban tudnánk kitermelni a jó futballistákat, de annak meg nem kedvez ez az NB1, ugye a 12-es létszám, mindenki benne akar maradni, fél, sok a légiós, nem merik betenni a fiatalokat, ugye ezeket szokás mondani, pont még a pozitív kedvezményező futballnak sem tesz jót, szokták ugyancsak volt mondani, mert hogy mindenki fél, nem mer olyan nyíltan futballozni, mert mivel a két vereség, már ott vagyok hátul, kirúgják az edzőt, tehát itt voltak hátulütő is, nyilván voltak valószínűleg pozitívum is ettől, hogy ez a verseny elméletileg nagyobb lenne, mindenhol, hogy elől is van, meg hátul is van verseny, de mégiscsak az lenne a legfontosabb, hogy lehet ez jobb az a magyar futball, és amíg azért a légiós szám ilyen az NBA-ben, úgy azért nehezen lesz, gyanítom.
Egyébként elnök úr ezt is elmondta, és ebben pont kivételként tekintett a Fradira, hogy tőlük el tudja ezt fogadni, nyilván a nemzetközi eredményesség okán, de hogy a többieknél még mindig ugye a fiatal játékperc kevés, akkor egyébként minden tiszteletem Révész Attiláé, de szeretném megkérdezni, hogy mi a búbánat történik Kisvárdán, hogy kiemelt akadémiaként sok-sok év óta nem képesek olyan labdarúgót kinevelni, aki egyébként alkalmas rá, és még azt is mondja, hogy még az NB2-ben sem találtak olyat, mondja Révész, leszkautolta az egészet, és még ott se találtak olyat, aki alkalmas lenne, ezért inkább az NB2-ben is megtartanák a légiósokat, mert nem akar a Honvéd példája, vagy a Honvéd hibájába esni. Szóval ezek számomra érthetetlenek, hogy több milliárd forint állami támogatást kap, most már nem is tudom, negyedik, ötödik éve vesznek föl 2 milliárd forint állami támogatást kiemelt akadémiaként. Működtetnek Ukrajnában is akadémiát, arra szintén kapnak támogatást. De akkor hol van ennek a terméke? Tehát mi a kimenete ennek a munkának?
Mondanám, kis idő még kell, mert az még szokás. Még 10 év, igen.
Egy ilyen pici idő.
Egyébként most szakmailag nyilván ők egy csomó mindent egyébként jól csináltak. Az, hogy ennek a magyar futballnak mi a haszna belőle, azt nehéz látni valóban, és nem akarok gonosz lenni, amikor mindenki arról beszél, hogy hát pont az a két csapat esik ki, amit annyira nem sajnálnak az emberek, de valószínűleg így van, miközben a szurkolóikat nagyon sajnálom. Tehát mert én is szurkoló vagyok, lelátóról jövök.
Hogyne?
Csak így Kisvárda szurkolót, azt nagyon sajnálok, ha búcsúzni kell, egy Mezőkövesd szurkolót nagyon sajnálok, de azt veszük tényleg, hogy mondjuk följöhet egy Nyíregyháza vagy Győr helyettük, akkor nyilván azt gondolnád,
vagy
hogy,
a Vasas.
Vagy a Vasas, akkor azt gondolnád, hogy akkor itt az lehet, hogy jobbat tesz, de hogyha mondjuk hát Győrben látjuk, mi van az NB2-ben, tehát az sem feltétlenül a nem biztos, hogy a magyar futballt annyira előre mozdítja.
Igen, két dolog jutott eszembe, aztán én is elmondom az én saját két témámat. Az egyik az az, hogy, és nem akarok vulgárisan fogalmazni, szóval gondolkodnom kell egy picit, hogy milyen masnival kötjük át azt a bizonyos dolgot, hogy annak milyen a színe, hogy piros vagy kék vagy zöld, vagy milyen technikájú masnit kötünk, amíg az van a masni között, ami van, addig igazából teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, és itt értve az alatt, hogyha a magyar futball nem képes elég nagy volumenben elég jó minőségű játékost előállítani, a tizen akárhány kiemelt akadémia, meg az NB1-es csapatok.
Ami szintén a piaci alapú bevételt növelhetné, igaz? Akár a belső kereskedelem.
Addig persze lehet nézőszám növekedésről delirálni, de hát a Mesanovicsot, a Kamájt, a nem tudom, a Drazsicsot, az akárkiket, tehát nem fognak tömegek menni megnézni, mert milyen kötődésem van hozzá. Ebben az évben ez a légiós játszik nálunk, a jövő évben majd másik 6 légiós játszik nálunk, a nevét sem tudom megjegyezni, miért is jegyezném meg, van-e bármi jelentősége, tehát ez a típusú kötődés, ez nem tud kialakulni a szurkolók meg a csapat között, hogyha nincs valamilyen állandóság, vagy valamilyen tényleg személyes kapocs, érzelmi kapocs a csapatban játszó játékosok, és egyébként a szurkolók között. Valamelyik adásban egy-két hete beszéltünk a kultúra képzésről, az identitás képzésről, hogyha a csapatnak a játéka, a szervezeti kultúra, a kiválasztás, a játék felfogás és koncepció az nem illeszkedik valamilyen módon egy ilyen jól definiálható kulturális térbe a csapat körül, akkor megint csak nem tud kapcsolat kialakulni. Tehát ezek egymást erősítő és egymást gyengítő dimenziók, az egyiket a másik nélkül nem lehet sem megoldani, sem megérteni, és ez mindig időről időre rácsodálkozok a Csányi Sándor nyilatkozataira, mert egyébként szerintem ő biztos, hogy akár még nálam, sőt biztosan jobban is érti ezeket, és mégis ilyen álnaívnak ható nyilatkozatokat tesz, vagy a Fradi, akinek megbocsátjuk, hogy tele van légióssal, mert hogy van piaci bevétele, a többiektől nem ezt várjuk, de közben a Fradi a példa előttük, akkor nem teljesen értem, hogy itt melyik farkába harap bele a kígyó.
Lehet kivétel, aki erősíti a szabályt.
Lehet, csak akkor nem értem, hogy miért a Fradi miért abból kéne példát meríteni az MTK-nak, meg az Újpestnek, amit a Fradi csinál, mert azzal megint csak nem vagyunk előrébb a magyar futball egész a szempontjából. És hát a másik dolog, meg így MLS elnökként azt gondolnám, hogy az embernek van némi ráhatása arra, ami történik a magyar futballban, vagy ezt szeretném remélni.
De látod, egyébként de, bocsáss, itt meg kell védjem az MLS, mert próbálkoznak, ugye, szabályokkal, ajánlásokkal fiatalját, hát mégsem mennek semmire.
Igen, neki az lenne a dolog, hogy a kereteket szabja meg nagyjából, és ezt igyekszik is, meg az infrastruktúrális fejlesztésekhez igyekszik is. Tehát én sem az MLS-be rúgnék bele, én sokkal inkább rúgok bele a klubokba egyébként, mert nem ott dől el minden, a klubokban dől el, hogy ott milyen edzőket alkalmazol, akarsz-e igazából előre lépni, ki akarod-e küldeni az edzőidet külföldre, uram bocsánat, külföldről utánpótlás edzőket idehozni.
Számon kérsz embereket, hogyha nincs eredmény évek óta.
Igen.
Vagy a tulajdonos számon kéri a stábot, hogy van-e bevétel, vagy nincs bevétel a nap végén, ugye a kis Excel tábla alján, pozitív vagy negatív a mérleg, és ugye persze ezt lehet pozitívvá tenni akkor, ha és amennyiben ugye a magyar labdarúgás, vagy az NB1 bevételeinek, klubbevételeinek mondjuk több mint 50-60-70%-a valamilyen állami forrásból származik, ugye ebből a Ferencvárost vegyük ki, de az összes többi így van. Akkor miről beszélünk?
Ugye ennek eklatáns példája az úgynevezett fiatal szabály, amit bevezettek néhány évvel ezelőtt, csavargatják a potmétereket, most ugye egy-két éve megint csavartak rajta, korábban máshogy indult
el ez az egész dolog. És még ezzel sérnek el eredményt.
És aztán ugye a kedvenc ilyen történetem, hogy aztán meglepődtek rajta a klubvezetők, MLS vezetők, hogy hát elképesztően drága lett a magyar fiatal játékos, hát óriás infláció van a bérekben, hát annyi pénzt kérnek el, amennyit nem érnek ezek a játékosok. Hát na hát ez nem olyan bonyolult összefüggés, hogyha kötelezővé, vagy nem tudom, nagyon erősen ösztönzöm, hogy egy bizonyos korosztály játékos játszások, akiből egyébként kevés megfelelő minőségű van, ezt azért lehet tudni a magyar futballban évek óta, és ők azt mondják, hogy hát nem, akkor havi 3 millió forintért focizok ott. Nem ér annyit, de a végén meg mégiscsak ér annyit, mert ezért cserébe kapod meg a szövetségi támogatás, vagy a tévés pénzből a megfelelő tortát. Szóval ezek nem annyira bonyolult dolgok. Ehhez képest mi van Ausztriában? Ausztriában az van, hogy azt mondta a szövetség, hogy gyerekek, első osztályi klub vagy, kap szövetségi támogatás az utánpótlás nevelésre, ezt akkor kapod meg, hogyha maximum 6 légiós van a meccs keretedben. Ha nem, akkor meg nem kapod meg, mert igazából nem nevelsz ki abból a pénzből játékosokat. Van, aki ezt magára nézve oktrolja, mert kell neki az a pénz, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, elfogadom, ezért cserébe valóban játékos nevelek, és őket be is nevezem a mérkőzésekre. És van olyan klub, mint a Red Bull Salzburg, azt mondja, hogy köszönöm szépen, nekem nem kell a szövetségi támogatás, megoldom saját erőforrásból, más stratégiát, más játékos politikát viszek. Nem kötelező semmi, de a dotáció az nagyon erősen össze van kötve azzal, a céllal, amit a dotációért cserébe az adott országnak a helyi szövetsége elvár.
Itt se kötelező. Itt is ajánlás van. Más kérdés, hogy itt az állami források bevételének maximalizása okán, ugye van egy kis duzzogás, de azért úgy sakkozunk, hogy megcsináljuk, és ne is essünk
ki. Kiskapu van, meg
igen, tehát egy ilyen folyamatos egyensúlyozásban van a csapatoknak.
De ugye erre meg nem lesz stratégiát. Erre nem lesz stratégiát építeni, kultúrát építeni, hosszú távú fenntartást.
De egyébként azzal sem értek egyet, hogy mondjuk ugye olyan kritika is elhangzott, hogy ez például a légiós korlátozás az EU szabályába ütközik, könyörgöm, nem EU-ból jönnek a légiósok Magyarországra, az ömében. Tehát azért mondjuk szerintem két kezem kevés lenne, hogy hány olyan Magyarországon futballozó légiós van, aki európai tagállam állampolgáraként érkezik Magyarországra.
Tehát a kötelezően bevezetett restrikció az, ami EU-s versenyokba ütközik. Az, amit az előbb elmondtam, Ausztriában, az nem ütközik Európai Uniós versenyokban, persze, mert mindenki eldöntheti, hogy kérje a támogatást.
De az sem ütközne például, amit az olasz vízilabdázók, ez is kedvenc példám. Ugye bajnokságban van egy fix szabály, mert ez az én bajnokságom. Ha te nyugodtan szerzősz ez 12 légióst is, viszont a bajnoki meccseken csak három ját lehet egyszerre a medence, vagy hármat nevezhetsz, bocsánat, azt hiszem, úgy van a keretbe.
Igen.
Kásás Tamás például mosolyogva ült a lelátókon, és BL-be játszott egyébként. Tehát, hogyha van olyan tehetős klub, aki ezt megengedheti, akkor tegye meg, pont. Aki nem, az pedig játszasson magyar, és egyébként teszem hozzá, mindenkinek annyit fizetnek, amennyit adnak. Tehát, hogyha lenne egy normális gondolkodás, akkor talán nem lennének túlfizetve a magyar fiatalok, ha ez igaz valóban, hogy túl vannak fizetve.
Hát nem alul, nem.
Na jó, nem távolodunk el nagyon a magyar futballtól, de kicsit nemzetközi vizekre vezünk. Az én első hírem vagy témám az Dárdai Pál sajtótájékoztatós performance-a a hétvégi bajnoki előtt, talán szerdán látott napvilágot ez a videó, ahol ugye Stefan Rohr, a Kicker újságírója próbált neki föltenni egy kérdést a hétvégi mérkőzéssel kapcsolatban, amire Dárdai Pál annyit válaszolt, hogy hát írt el egy cikket Stefan a Kickerben azzal kapcsolatban, hogy a Hertának nincsen koncepciója. Úgyhogy én nem válaszolok a kérdésedre. Ezt követően újra megkapta a szót az újságíró, megpróbálta még egyszer feltenni a kérdést azzal a fölütésre, hogy hát neki ez a munkája, és szeretné elvégezni. És erre Dárdai Pál fölpattant a székéből, és kiviharzott a sajtótájékoztatóról. Nyilván az az érdekes, és ebből a szempontból talán kicsit boncolgatható téma, hogy a sportsajtó feladata, felelőssége, viszonya azokkal, akikkel együtt kell dolgoznia, ugye hogyan alakult át ez az elmúlt években. Nyilván mind a ketten újságíróként dolgoztok erről, nagyon sok saját tapasztalatotok van első kézből is. A másik meg nyilván picit messzebbre vezet, hogy azért nem feltétlenül csak ennyiről szól ez a balhé. Ugye lehet tudni, hogy új amerikai befektetők vannak a Hertán, ők amúgy az Evertont is meg akarják most éppen szerezni. Elhunyt januárban a szurkolóból lett klubelnök Kai Bernstein, aki ugye nagy pártolója volt Dárdainak a klubházon belül, most elveszített egy fontos szövetséges, és állítólag az új befektetők szeretnének egy progresszívebb edzőt a kispadon látni, aki valami olyan típusú játék felfogást valósít meg a pályán, ami jobban illik a Hertának ez a progresszív klub
az egyébként
imidzséhez.
Első másodosztály az között ingázó, tradicionális ingázó Hertához. De...
Igen, persze ezt is lehet ilyen meg olyan játékkal is csinálni, és hogy állítólag ezt a cikket sokan, és köztük Dárdai Pál is úgy értékelt, hogy ez a klubon belül zajló ilyen hatalmi harcnak egyfajta, hát nem tudom, hadüzenete volt, és innen nézve valamennyivel jobban érthető az ő reakció.
Én három oldalról közelíteném meg ezt. Egy, tehát újságíróként védem a mundér becsületét, az újságírónak igaza van, neki az a dolga, a hivatása, a kötelessége, hogy kérdezzen, az edzőnek pedig az, hogy válaszoljon. Nyilván a kérdést feltevés stílusát egyébként teljesen rendben volt, tehát még azt sem érheti kritika, egy konkrét kérdés volt, amire nem kapott választ. Kettő. Dárdai Pált is megértem ebben a szituációban, mert egyébként egy mérkőzés után, pláne hogyha azt érzi egy edző, hogy tendenciózusan valaki vagy valamelyik médium nyesegeti a lábát alulról és becsúszó szerelésekkel próbálja megállítani a fejlődésben, akkor azért egy idő után nyilván morcos lesz az edző is. Három, azért olyat is látott már a világ, és nem akarom gyanúsítgatni a Kicker újságíróját vagy újságíróit, hogy bizonyos érdekek mentén írnak cikkeket valamilyen okból kifolyólag.
hogyha ebben szintén tendenciát vél vagy lát egy edző, akkor ettől is lehet morcos. Harmadrészt pedig, és ebben látunk magyar példákat is, volt már őszintén szóval el is felejtettem annak a tulajdonosnak a nevét, aki annak idején megvette a Hertát, és tulajdonképpen őrült átigazolási összegekkel oda csábított, őrült gyenge labdarúgókat, vagy középszerű labdarúgókat, vagy olyanokat, akik aztán nem bizonyították a rátermetségüket, és tulajdonképpen szétvert egy olyan öltözőt, és egy olyan csapatot, amit annak idején Dárdai Pál egyébként nagyon szépen elindított, és nagyon szépen működő pályára tett. És ez a 3-4 éves tendencia, ami egy negatív spirálba kergette ezt a klubot, ez óhatatlan, hogy beleívódik a falakba, ahogy mondani szokták, és tulajdonképpen valószínűleg nem lehet túl jó a klub házatáján, vagy a klub irodában az a hangulat, ami lefele gyűrűzik az öltözőben, és ezek a bizonytalanságok, ezek óhatatlan, hogy megjelennek játékosban, játékos pályás teljesítményében, edzőben, edző nyilatkozatokban, edzői feszültségekben, ami hát előbb-utóbb kicsattan emberek vagyunk. Lehet, hogy Pali is megbánta már azóta, lehet, hogy nem tudom, de én őszintén szóval nem csodálkozom, hogy egyszer csak olyat tesz egy edző, amit esetleg számon kérnek rajta ilyen helyzetben.
Biztos, hogy gyűlt a frusztráció. Egyébként annyira nem bánta, meg utána nyilatkozta, ja, hogy, persze, hogy ő ezt így csinálná. Lehet, hogy egyébként pont azért viharzott ki, mert az ő dolog, ismeri magát, és tudja, hogy ez még rossz, lehet, hogy rosszabb lett volna, ha még igen, újra beleáll ebbe. Én akkor is azért azt gondolom, hogy mindig egy kicsit meg kell próbálni intelligensebbnek lenned a másiknál, vagy intelligensebben reagálni, mint a másik. És mondjuk meg akar, tehát ezzel az újságíró került egy olyan helyzetbe, hogy őt kezdett el sajnálni, ugye inkább ő került jobb helyzetbe, és ha nagyon meg akarta volna egyébként szégyeníteni akár, ezt megtehette volna is, hogy igen, nincs koncepciónk, és behoz egy mágnes táblát mondjuk, ezt tudta előre, tehát tudta, hogy mi van, tehát nem ott érte váratlanul ugye ez a dolog, tehát ő választhatott volna más megoldást mondjuk, kicsit macerásabb, melósabb, nem tudom, de
jó, de nyilván nem nincs. Után. De 90 perc feszültség.
Nem, ez szerdai, ez sajtlajkoztatott, igen.
Szerdai volt, és tehát őre nyugodtan hozhatott volna akár, mit tudom, kivetít, vagy valami, és akkor ott szépen elmagyarázva, hogy akkor mi az utolsó, de 3 meccsünkön így játszottunk, így építettük a támadást.
Nem küldi el előre a kérdéseit.
De ugye itt nem is a kérdés alatt válasz volt.
A lényeg, hogy azt mondta az újságíró, hogy nincs koncepció ennek a csapatnak.
Ezt írta korábban.
Ezt kérte ki magának a Pali. Tehát ő ezt megszáfolandó lehetett volna egy másfajta megoldást.
De én edzőként biztos, hogy nem készülök ilyenekre. Tehát beülsz egy ilyen sajtótájékoztatóra, ahol egyébként a hétvégi előző bajnoki, meg a következő bajnoki a téma.
Az, hogy na, milyen primitív, hogy meg most nem válaszol, neki sértődött, játsza, nem is állunk olyan jól.
De ott ültél a Palinak a bemutatkozó sajtótájékoztatóra.
De ott meg tudta csinálni.
De ő azt mondta, hogy én most érkezem, ezért elmondom nektek a tervemet. És ezt valószínűleg egyébként megtette annak idején a klubvezetésnek, biztos a médiában is volt szó róla, itt azt kérték számomra már rajta, hogy mi az, amit mondtál, gondolom én, és mi az, amit mi nem látunk. Abban egyetértek, hogy ezt lehetett volna másképp is
vezetni. Röviden levezeti neki, hogy pedig mi történik itt, az, hogy te ezt nem látod, az egy dolog, és akkor lehet, hogy ő van inkább fölényben, így meg szerintem nem biztos, hogy jól jön ki egy ilyen helyzetből.
A Hertha szurkolók 70 akárhány százaléka egy internetes szavazás alapján Dárdai Pállal értett egyet ebben a szituációban, de ezen talán
ők
annyira
nyilván,
nem kell.
Ők nyilván.
De ez ugye megint egy érdekes vetülete a sportsajtónak, hogy itt azért egy edző alapvetően a saját csapata szurkolói felé kommunikál. Érzelmi viszony a klubbal, az sosem ilyen racionális érvek alapján méretődik meg, vagy nagyon kevesen képesek arra, vagy egyáltalán akarják, hogy ezt ennél picit hátrébb lépve vizsgálják. Miközben a sajtó feladata meg valamilyen módon ugye objektív tájékoztatás, számonkérés, informálás lenne, meg véleményalkotás lenne egyébként a pályán látott, vagy éppen nem látott dolgokról, de közben mégsem lehet ezt ugyanazzal a viszonyrendszeren mérni, mint amikor újságíró politikusokat kérdeznek, ahol az, hogyha én nem válaszolok egy újságíró által föltett kérdésre, úgyhogy én nem tudom közpénzek elköltés. Felelek, az nyilván sokkal kellemetlenebb, kínosabb, megmagyarázhatatlanabb szituáció, mint ez, amikor csak futballról
hát
van szó.
Már ilyet, hát más nagy edzőknél látunk már ilyet világsztárs csapatok élén, hogy
hát legyintettek
elküld. Hát ugye?
Pár hete?
Hányszor? Azt mondom, hogy lehetne ilyen helyzetben már.
Abból nem volt ilyen botrány, tehát Kloppot nem kérték számon utána a klubvezetésben, hogy figyelj már, miért nem vagy udvariasabb az újságírók.
De vajon számon kérik-e most, hogy sikerült felsülni, majd erről beszéljünk a Manchester United ellen. Ugye 2-2-vel ért véget az angol bajnokság rangadója, ezzel elveszítette az első helyét a Liverpool, lehet, hogy csak ideiglenesen, ugye még van hátra 7 mérkőzés, 7 forduló, egy ponton belül a 3 éllovas, az Arsenal, a Liverpool, illetve a Manchester City ebben a sorrendben. Én azt a statisztikát hoztam erről a meccsről, de nyilván beszéljünk erről hosszabban, hogyha a teljes szezont nézzük, akkor az 5 európai topligában csak 2 csapat teljesít rosszabbul az engedett lövéseket tekintve, mint a Manchester United. Az egyik a Sheffield United, a másik pedig a Luton. 506 bekapott lövése van a Manchester Unitednek az eddigi Premier League szezonban. Ugye 2024-ben a ligában is ők kapták, vagy engedték a legtöbb lövést. Ugye az előző két mérkőzésen itt is 25 fölött kaptak a Liverpooltól, előtt a Chelsea-től 28 kapott lövés, a Brentfordtól 31 kapott lövés. Hát... most egy olyan egyszerű kérdéssel tudnék támadni, hogy mi folyik ennél a klubnál? Menthető-e még Ten Hagnak az állása? Egyébként ehhez képest olyan sok mérkőzés még csak el sem veszítettek ebben a naptári évben. De ez valami penetráns.
Hatott, ugye?
Ez igen. Hát, hogy mi történik, az messzire vezet, és pont te írod le a World Soccer áprilisi számában, hogy mi történt a United-del a Ferguson éra vége óta, ugye 2013 óta, és tényleg mindent egy kicsit oda lehet visszavezetni, hogy azóta sem sikerül a gondokat megoldani, de most az persze az hosszú téma lenne, hogy most mi történik, az azért furcsa leginkább, mert az előző szezon az minthogyha egy pozitív jeleket mutató idény lett volna, ugye elindult ez a csapat valamiféle játéka, meg azt gondoltuk, hogy innen lehet tovább építkezni majd, és ehhez képest a csalódás ez a szezon. Ten Hag mentségére váljék azért, hogy tényleg sok sérült volt, folyamatosan bajlódott ezzel, hogy a leginkább a védelmet képtelen összeállítani úgy, ahogy szeretné. Ez egy pici mentség, de nem teljesen, mert egyrészt nagyon sok más csapat is kínlódik sérült játékosokkal, másrészt azért még akik helyettük vannak sem azért annyira a falábúak, de tényleg, hogyha mondjuk mind az egész szezonban mondjuk a Varane Martínez Shaw hármassal játszhatott volna, hogy Dalot vagy Wan-Bissaka van, az szerintem nagyjából mindegy jobb hátvédben, azért ez egy más United lenne valószínűleg, vagy talán nem lenne ennyi engedett lövés, de ez rengeteg, ez nagyon sok, ez már-már vállalhatatlan, még akkor is, hogyha egyébként a lövéseknek egy jelentős része nem olyan magas minőségű egyébként, tehát azzal talán még nem mindig van gond, de akkor is sok, igen, és azokból előbb-utóbb gólok lesznek, ha ennyit engedsz, és láttuk ugye a Chelsea ellen is, mikor akkor bármikor lehet egy megpattanó, ahogy kikapott a United a Chelsea ellen. Most is volt az a Maguire megpattanó majd, hogy nem az is az is bemehetett volna. Tehát persze, hogy nem jó ennyi lövést engedni, de mondom, nem olyan magas minőség. Ugyanakkor meg, tehát ha az United helyzeteit vesszük, hogy milyen minőségű helyzeteik vannak, ugye az XG alapján azért nem állnak túl jól, tehát abszolút középmezőny, és amit engednek helyzeteket az ellenfélnek, az is hát inkább a középmezőny vannak vége, tehát mínuszban vannak, tehát a saját kialakított helyzet, meg az ellenfélnek a engedett helyzet alapján mínuszban vannak, tehát ez alapján több volt kellett volna kapniuk, ami azért, csak hogy érzékeltessük, az Arsenalnál ez kb. Plusz 30, tehát ott az élcsapatok. Az Arsenal nagyon veri, még a többit is veri, de a City Liverpoolnál is bőven 20 fölött, bőven, vagy 30 fölött. Tehát nagyon nagy a különbség etéren is. De hát láttuk, ha csak nem, én sem vagyok elemző, de futball, aki szereti a futballt, látta, hogy azért micsoda különbség volt itt az első fél időben a United meg a Liverpool között.
Hát 0-0-0 volt a statja.
Klopp konkrétan azt mondta, hogy az Arsenal egy kiváló csapat, és ha United úgy játszik ellenük, mint ahogy a ma tette ellenünk, az Arsenal simán megveri őket, ebben 100%-ig biztos vagyok.
Én is ezt mondom, hogy akkor az egy sima hármas minimum az Arsenalnak, és egyébként ez a meccs is szerintem egy másnapon valószínűleg az lett volna. Itt most sok mindent elrontott ott a United, ott akkor, de az, hogy ennyire könnyen ment, tehát mindig az ellenfél középpályán, tök mindegy, hogy visszatámadásból szerzett labdát, hogy Kwanza tette előre a labdát, és azt lejátszotta a társnak valamelyik, mindegy, minden helyzetből, minden lehetséges meccs szituációból eljutott a 16-osig minimum.
A Jonathan Wilson írta egy, idefelé olvastam a villamoson, egy... hát nem is tudom, milyen hangvételű cikket, én leginkább ilyen szatirikus, groteszk, ironikusnak olvastam. Arról szólt, hogy igazából félreértjük ezt a Ten Hag jelenséget, mert hogy Ten Hag itt egy futballforradalmat valósít meg, és föltalálta, nem tudom ezt magyarul mondani, elnézést kérek, az inverted pressinget, ami azt jelenti, hogy miközben az liga összes csapata és a top futball minden másik klubja nagyon pici területeket hagy, folyamatosan nyomás van a labdás játékoson, és emberezős pressing az Arsenal, tehát ugye elképesztően minimális idő van döntéseket hozni a labdával a játékosoknak, nagyon kevés hely van, ekközben a United, és ugye nyilván mindenki erre is készül edzéseken ezeknek a klubotnál, a United hát ilyen kilométeres folyosókat hagy mindenkinek, mindig, hogy... és egyszerűen az ellenfél játékosaihez annyira nincsenek hozzászokva, tehát a Liverpool játékosok, hogy túl gondolják ezeket a helyzeteket, és megzavarodnak attól, hogy ott nekik most ennyi helyük meg idejük van, ezért mondtam, hogy nyilván szatirikus és groteszk, de hát döbbenetes volt azt látni, és most már meccsek óta tényleg, hogy az első négyes van, amikor öt játékos, tehát van, amikor középső középpás, mondjuk McTominay is csatlakozik ehhez, ilyen nagyon szűk pressinget csinál Unitednél, tehát próbálják a középső folyosót bezárni, az a terv, és erről Ten Hag is beszélt többször, hogy próbálnak középen labdákat szerezni, hogy ott egy-két érintésben azonnal a legértékesebb helyekről tudjanak lövéseket elereszteni, és ezt öt, vagy négy vagy öt játékos csinálja, mögöttük kilométeres sztyeppe puszta gyepű, nem tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, senki, és aztán ott van még hátul négy, vagy öt vagy hat védő, attól függően, hogy hányan támadnak ugye előle. Na most egy Brentford nívójú csapat is képes volt arra, hogy akkor egyszerűen kiterelő az oldalvonal mellé a játékot, nyomás nélkül a szélső hátvéd 30-40-50 métert galoppozik a labdával, és ott akkor 4 az 5-be vagy 5 a 6-ba elkezdenek játszani, és ebből hát rengeteg lövést, meg rengeteg beadást, helyzetet tudnak kialakítani. Szóval ez ebből a szempontból tényleg unikális, ami zajlik a United néve. Ezt senki más nem csinálja a top futballban.
De egyébként tök jó nézni a United meccseit. neked kevésbé. De ezt Ten Hag is kiemelte, hogy ugye a magyarul szokták mondani, a semleges nézők nyilván nagyon jól szórakoztak volna, és én egyébként tényleg jól szórakoztam ezen a mérkőzésen. De nekem furcsa érzésem van, mert én hajlok arra, hogy Ten Hagot védjem abban a tekintetben, és igazat adjak neki, hogy tulajdonképpen az elmúlt 3 meccsen eldobtak 7 pontot, ami effektív igaz, hát láttuk, hogy kaptak ki az utolsó pillanatokban szerzett pontokat a Chelsea.
A Brentford ellen semmi Brentford közöttem volt
és
a meccset.
Igen, és a Chelsea ellen se sok, a Liverpool ellen se sok, ez kétségtelen, de valamiért mégis tudott vezetni ez a csapat, és én inkább azt látom, hogy valahogy úgy keresi az edző, és szerintem előbb-utóbb, ha és amennyiben hagyják, meg is fogja találni jövő évre azt a csapatot, amelyik képes lesz arra, amit ő vizionált, ugye, hogy az átmenetekben legyen ő nagyon gyors, főleg gondolom a támadási átmenetekre gondolt, mert mindeközben mondjuk párharcokban nagyon verték ezen a meccsen, mondjuk jó, agyon nem verték, de több párharcot nyertek meg, mint
a
például
Brentford
a Liverpool.
Is, tehát itt nem csak a Liverpoolról van szó, a Brentford is agyon verte párharcokban ezt a csapatot.
De nem, a United verte párharcokban és egyébként interceptionben is sokkal több volt, tehát mondjuk valahogy úgy szervezi a játékot, hogy ahogy te is mondtad, hogy sok lövés van, de kevesebb jó pozícióból, vagy nagy maradok én is az XG-ből előtt pozícióból jön a helyzet, viszont képesek kialakítani abból a kevésből ők olyan gólhelyzeteket, hogy bizonyos mérkőzéseket idén tavasszal ez kicsit kevesebb, mint ahogy ősszel volt, mégis a saját javukra tudnak billenteni.
De az azon is múlik, hogy egyébként, amiről mi is beszéltünk itt adáshoz, hogy egyébként itt egy csomó jó, nagyon jó képességű játékos van. Tehát itt extra, hogyha megnézed a csatársort, az egyelőre még inkább ígéretes, de klasszis csatársor az ugye Garnachoval, Højlunddal, Rashforddal, vagy azzá válhat nagyon könnyen, de szerintem a Garnacho már lassan az, Rashford feltétlenül az, amikor az a Rashford játszik. Rashford is egy enigma van persze, hogy ő most hogy lehet az, hogy azért nem klasszis, mert nem lehet azt csinálni egy klasszisnak, hogy az egyik évben botrány, a másik évben meg csúcsok csúcsa. Tehát nyilvánvalóan ilyen szempontból nem felel meg a klasszis definíciójának, de ugyanakkor meg a képességeket látjuk, és akkor és még ez azért a hátvédsorban is, ha egészségesek lennének, akkor megvan.
De ha nincs meg, akkor meg ott van ez a Kambala, aki a második meccsét játszott a gyerek, számomra zseniálisnak tűnt. Tehát ahogy futballozott ez a fiú, olyan egy-egyenlő párharcokat nyert meg, hogy le a kalappal, de tényleg.
Egyébként az utánpótlás nagyon rendben van Manchesterben. Ugye éppen ezen a hétvégén 9-1-re verték a 19-es bajnokságba a United-et, messze magasan vezetik.
Igen. Liverpool.
A Liverpool, bocsánat, a Liverpool mondjuk följátszatja.
Igen, ott nem játszott, nagyon sok nem játszott, de akkor is. Igen.
De tudom, hogy magasan vezetik, igen, és igen. Egyébként a Kobbie Mainoo, tehát hogy azért ebben a szezonban is megint találtak.
Na de kérdés, hogy egy menedzsernek milyen hatása van mondjuk adott esetben az utánpótlás, és mennyi évet hagynak neki kifutni. Tehát hogyan milyen, nem, nincs rálátásom, de feltételezem, elvárás az, hogy valami hasonlóképpen futballozzanak, mint ahogy a nagy csapat futballozik, és hogyha ilyen embereket tudnak egyik pillanatra a másikra beépíteni ilyen-olyan amolyan okokból, mint ez a srác, akkor én nekem inkább az a kérdésem, hogy Erik ten Hag egy olyan top csapat edzője-e, akinél 10-ből 10-szer elvárás lenne a top 4 és a bajnokok ligája pozíció, vagy pedig egy olyan csapat vezető edzője, mint az Ajax Amsterdam, ahol mondjuk éven szinten el kell adni 2-3 játékost a saját korosztályból horror pénzért, azért, hogy egyébként ők Premier League-ben, Bundesliga-ban, olasz bajnokságban, spanyol bajnokságban futballozzanak.
De nem, hát ez a United.
Ugye nekem ez a kérdésem, hogy találkozik-e az edző személye és egyébként kvalitása, játékos nevelő képessége, játékos átvívő képessége
neki
az utánpótlásból a felnőttbe, vagy
nem nevelgetni
kéne. Kell, itt ez, nyerni kell, de persze
az értem én, tudom, hogy egy Manchester United, mi az elvárás. Azért mondom, tudom, hogy mi az elvárás, és egyébként szerintem egy kiváló edzőről van szó, tehát én ezt a Erik ten Hagot nagyon, nagyon bírom és nagyon becsülöm.
Bocsánat, egy mondat még lehet, hogy amiben bízhattak viszont a United hívei, mert tényleg az itt, ez egy szenvedős történet 2013 óta, még akkor is, ha volt néhány serleg, meg egy-két dobogos
az
hely.
Nem ugyanazt történt, amit én mondtam, hogy beömlött egyszer csak a pénz az ablakon, és akkor hirtelen nem tudtak vele mit kezdeni, vagy nem jól
igen,
kezdtek vele.
Meg,
a Chelsea-nél mi történt?
Igen, mert nem volt
történt.
Meg az a szakmai háttér, de talán most ugye az Ineos belépésével Radcliffe, meg Brace volt, aki a szakmai vezetője, az Ineos, a sportszakmai vezető, most nagyon jól, vagy felismerte valahára, hogy először nem lehet csak egy edzőt ilyen messiás szerepbe tenni, pláne ha nem is az, mondjuk egy Kloppot még talán meg Guardiolát igen, de ők sem tudták volna egyedül megcsinálni azt, amit megcsinálták Liverpoolban meg Citynél. Szóval most már ilyen szempontból a jövő az más, ugye, de már lehet, hogy ti arról beszéltetek, hogy Omar Berradát a Citytől, vezérigazgatónak a Unitedhez, aki azért egy jó agy, meg azért átlátta az egész struktúrát, hogy épül fel a City.
Egyébként utánpótlás igazgató is volt a Citynél.
Így van, tehát, így ugye... van, és egy korábbi utánpótlás igazgató, ugye a Jason Wilcox, akit most az utánpótlás igazgató volt a Citynél, a Southamptonnál sportigazgató, most őt akarják megszerezni, és közben meg még ugye érkezik kit akartam mondani, és írtam.
Az Ashworth-ra gondolsz?
A Dan Ashworth, igen, aki már föl is mondott a Newcastle-ben, aki viszont ugye így Wilcox fölött lesz, nyilván kettő között, Berrada meg Wilcox között, tehát most már meg lesz az a szakmai háttér, ami mindvégig hiányzott abban a 10 évben, ami eltelt ugye az éra óta.
Hát de milyen érdekes ez, ne feledd szabad, milyen érdekes ez, hogy ugye az európai top futball, pláne a Premier League elérkezett arra a szintre, hogy itt nem csak játékosokról szól már ez a történet, és nem csak játékosok elcsábításáról, átigazolásáról szól a történet, hanem a hátországban, a klub szinten is olyan pozíciók vagy kulcsemberek vannak a piacon, akikért versenyeznek.
Így van, mert tudják, hogy valakinek azt a játékos, ki kell választani a minőségi játékosra, fel kell szeme, az adatokat megfelelően kell rögzíteni, ugye adat meg szem együtt a kettő, és emiatt ez nagyon fontos. Tehát ez a ügyet. És még csak egy mondat utoljára, hogy a magyar utánpótlásra is reflektál, hogy viszont Angliában, tehát ott meg ez nem csak a United, hogy tök jó az utánpótlás, ott majdnem minden klubnál azért rengeteg utánpótlás játékos van. Különleges tehetség, ugye ezt az utánpótlás, az angol utánpótlás válogatott sikerein ugye ezt látjuk. Ott inkább ott pont az a nagy dilemma, meg a kérdés, hogy most mennyit tehetsz be, mert ugye pont emiatt, hogy ez egy tulajdonképpen a Superliga, az a Premier League, ott mindig nyerni kell, mindenkinek nyerni kell, hogy mi az, amit még betehetsz, mi az, amit már nem. Tehát ott nem az, ami nálunk, hogy kényszerből így próbálsz találni egy-egy gyémánt darabot, hanem ott így el vannak szórva.
Könnyékig turkálsz a gyémántba, igen.
Most kis túlzással, csak ugye még mindig nem merik azért olyan nagy számban betenni őket, mert ugye muszáj eredmény, itt BL-t kell nyerni, meg Premier League-et kell nyerni, meg BL helyre kell odaérni, tehát egészen más dimenzió, és még mindezek ellenére is látjuk a 18 éves Mainokat, és minden csapatból Bradley-nél jó, azok már 20 évesek, de ott a Kvansa, ott a Bradley, és mehetnénk azért sok csapaton végig, tehát sok mindenben tanulhatnánk.
És kialakult az a helyzet, hogy a nyári Európa bajnokságon az angol válogatott legjobb játékosa egy olyan Spieler lesz, aki egyetlen egy Premier League mérkőzésen sem lépett pályára, ugye Jude Bellingham. Tehát ez is egy út, hogy ő akkor nem a Premier League-en keresztül fogja kivívni magának azt a státuszt, ahol tart. Beszéljünk majd még egy picit a Liverpoolról, mert azért érdekes, hogy ők hol tartanak most, és milyen esélyei vannak Kloppnak itt a búcsú szezonjában, de szerintem csapjunk bele a kvízbe. Előtte.
Júj.
Jó, szerintem ez ideig a legkönnyebb kvíz, nem akarok senkire nyomást helyezni, itt felvétel előtt mondtam nektek, hogy a barátomon szoktam ezt tesztelni. Ő elsőre kitalált, tehát az első nyom után. Most senkit nem akarok nyomásra helyezni, de
Gratulálok.
Na jó, mondhatom az első állítást?
Hogyne.
Gólt szereztem életem első felnőtt bajnoki, európai kupa és válogatott meccsén is. Tehát egy ilyen játékosról van szó.
Nem mondjuk, olyan könnyű, most ha nem annyit írt már, akkor mondjon el még két-három fel a sort, akkor most így begyomjuk így az első után, akkor...
Akkor is elmondom, ha bemondod, jó? Tehát...
Egyébként külföldi?
Hát ez most még nem derült ki. Ez
Markóban
jó, tehát egy olyan játékos, aki élete első felnőtt bajnok, ilyen felnőtt nemzetközi kupa meccsen és felnőtt válogatott meccsen és gólt szerzett.
A Unitedből gyanús egy ember, de valószínűleg nem az lesz akkor.
Mondjam a következőt, mielőtt tippelsz?
Jó. Tippelni lehet bármikor, tehát nem esel ki.
Nem tudom, nyugodtan, vágjál el. Jutott, de nem hiszem.
Jó, elmondom a másikat is.
Jó.
A jelenleg is a ligában játszó aktív játékosok közül csak 4-nek van nálam is több Premier League gólja. Tehát aki aktív játékos, és még most is a Premier League-ben játszik, azok közül a játékosok közül az 5. legjobb gólszerző.
Nem jó helyen kapizsgáltam Rashforddal?
De tippelj, Dani, és akkor elmondom, hogy ő vagy nem.
Aktívak közül a negyedik?
5.
5.
4-nek több gólja van nála. Tippeld be.
Rashfordot? Hát elsőre azt tippelném.
Igen,
volna.
Marcus Rashford. Ő a jó válasz.
Mondtad volna el.
Mondtam, hogy könnyű lesz. Ugye az Arsenal ellen volt az első felnőtt bajnoki meccse, 2 gól, Európai Kupa meccse a Midtjylland ellen, 2 gól, válogatott meccse Ausztrália ellen, gól. Az a 4 játékos, akinek több gólja van nála a Premier League-ben, és most is aktívak a ligában, a Salah 155-tel, Sterling 121-el, Son 118-al, és Callum Wilson 86-tal, ugye Rashfordnak 83 van. Az lett volna még az állításom.
Milyen fiatal a gyerek?
27 éves.
Hát jó, még nem öreg, legjobb korban van. Hát.
Ugye az lett volna még az állításom, hogy 2-szer is top 3-ban végeztem a Golden Boy választáson, de 1-szer sem nyertem meg. Ugye 16-ban Renato Sanchez mögött lett második, 17-ben pedig harmadik lett Mbappé és Ousmane Dembele mögött. Rashford az angol válogatott történetének 3. legfiatalabb gólszerzője Rooney és Owen mögött, és ő a 2. legfiatalabb olyan játékos, aki elérte a 100 meccses államhatárt a Man United mezében, csak Ryan Giggs volt nála is fiatalabban képes erre. Na,
pont nézve a meccset megjegyeztem magamnak tegnap, hogy szerintem jobb, mint valaha. Annyira sokkal érettebben játszik, nagyon, nagyon jól. Nekem nagyon tetszik annak a fiúnak a játéka.
Ja, hát amúgy igen, csak akkor most... Tehát ez a szezonja megint
nem mindig az a kérdés, hogy az adott csapat szerkezetben, az elvárásban mi az ő pozíciója, hogy hogyan én tudja kidomborítani az értékeit.
Én azt nagyon sajnálom, hogy ő nem találkozott egy olyan edzővel, mint mondjuk Guardiola, vagy Klopp, tehát aki úgy rajta hagyja a kezenyomát egy játékoson, tehát ő azért sokkal előrébb tarthatna.
Hány ilyen fordult meg a Unitedben szerintem az elmúlt 10 évben, aki biztos, hogy sokkal... még annál is nagyobb karriert fut be, mint amit, hogyha a nevezett edzők dolgoznak vele, meg azok a klubok.
No, beszéljünk egy picit a Liverpoolról, ők azért, és az érződött Kloppnak a nyilatkozatán is, ugye azt is mondta az általában...
Kicsit elkeseredett volt.
Citált idézet mellett azt is mondta, hogy mióta én vagyok itt az edző, nem hiszem, hogy valaha is annyira domináltunk volna a United ellen, mint az idei 2 bajnoki meccsen, de sajnos ez a dominancia eredményekkel nem párosult, ugye 0-0 lett az őszi mérkőzés, ez 2-2, mindezt úgy, hogy ezen a 2 meccsen az XG különbség az 5,97-1,45 volt.
Kupát is ide vehetjük szerintem.
A kupát is ide vehetjük, de ott az, talán a dominancia volt, kisebb nem, volt.
Volt inkább ott szakaszosan, tehát volt olyan szakasz a meccsen, amikor abszolút dominált, ott jól kezdett a United, utána Liverpool följött, és akkor a rendes játékidő már az övé volt, és a rendes játékidő vége, meg a hosszabbítás volt a United-ét. Tehát inkább
a Liverpool ellen mostanában nem nehéz jól kezdeni, ugye ezt láttuk, most csak Garnachónak ott volt a gólja, aztán ugye hála Istennek Lesz volt, mondom, ezt Liverpool fanként vagy szurkolóként.
Ezért tetszik neked a Ten Hag is, meg a Rashford. Már jobban értem. Jó.
Volt olyan liga, hogy mint hogy a koncentrációval, igen, a Brighton ellen is kaptak, most egy gól, Sheffield ellen majd.
Sokszor volt, hogy fordítaniuk kellett, vagy ilyen Jézus Mária elkezdődött a meccsérzés.
Nézve az adatokat, azért sok mindent föl lehet sorolni, és nagyon szoros ez a bajnoki versenyfutás minden szempont, nem csak a pontokat tekintve, a csapatoknak a játék felfogását, játék minőségét nézve, és azért ez 3 nagyon-nagyon jó csapat, ami nagyon közel van egymáshoz. Van viszont olyan mutató, amiben nagyon kilóg a Liverpool, és ezek lövések, a helyzet kihasználás, úgy általában ez a hát ez a típusú minőség, mert támadó harmadon a befejezéseknél jön elő. Tehát, hogyha csak a lövéseknek a konverziós rátáját nézem, tehát, hogy hány százaléka lesz a lövéseknek gól, ebben a Liverpool 8,3%-a a tizedik a tabellán, az Arsenal harmadik, a City hatodik, mind a ketten 10% fölött vannak. Ha azt nézem, hogy a 11-eseket kiveszem a mintából, és csak a nem 11-es gól XG különbséget nézem, hogy mennyivel rúg több gólt az XG-nél az adott csapat, akkor a Liverpool mínusz 1,4-ben van. Tehát ha a tiziket kiveszem ebből, ezzel 15. a tabellán rosszabbak, mint a United. Az Arsenal plusz 7,5-el első, a City plusz 6,9-el a harmadik. Mindezt úgy, hogy egyébként 90 percre vetítve a Liverpoolnak van a legtöbb lövés a ligában 20 kereken, és ez több, mint az Arsenalnak ez a 16,4, vagy a Manchester Citynek ez a 17,8. Tehát rengeteget lőnek kapura, elképesztő sok helyzetük van, de hát ahhoz a szinthez képest, amit a másik két rivális tud, ahhoz képest ezt botrányosan használja ki. És lehet, hogy egy ilyen szoros bajnoki versenyfutásban ezen el lehet csúszni. Most nem akarok Darwin Núñezen heherészni, de hát azért itt sok olyan helyzet van, ami a végén sokat érhet, vagy számíthat. És ő kihagyta.
Abszolút, és ezen tényleg múlhat a bajnoki cím, mert tényleg tehát elpuskázták sorra a nagy helyzeteket. Tehát, ez, én szeretem egyébként, és azért sokkal azért többet látok benne.
Mint... Liverpool meccsén 50 gólban volt benne, igen, 33-17.
Igen, de
nem rossz, de egyébként nekem is ez az érzésem. Hát
ő is azért szerintem simán klasszissá érhet még most is, még van hova, még simán fejlődhet azzá. Ami nagyon bántott engem tegnap, hogy oké, és erről beszéltem mással, hogy oké, hogy a center az alapvetően önző, meg egy csatár, annak önzőnek kell lenni, de emlékeztek arra a szituációra, amikor pont Dominik szerzett labdát a saját 16-os előtt, és egy mintaszerű ellentámadás volt, ahogy utána kikerült jobbra, kitette jobbra, igen, Szalának, hogy a fölfutó Diaznak, Diaz át balra, csak most persze ezt meg is írtam utána, Diaz Núñeznek, és Núñez majdnem olyan nulla szögből a gyengébbik bal lábával akart kapura rúgni, mikor ott van tőle két méter, és ezt most nem azért mondom, ami fiunk az, hanem a Dominik lett volna ezt mögötte, akkor is ezt mondom. De ezt visszateszi.
11-es akkor... pontra klasszikusan, aranypont.
Nem 11-es pont, sokkal közelebb volt a kaputól a Dominik, mint
hát
a 11-es
pont. Oké, akkor mondjuk...
Ott volt mellette.
Eltört a labdát.
Mindegy, igen, tehát ott balra a gyengébbik, nagyon éles szögből, tehát amikor ilyenről beszélünk, akkor közben eszembe jut, hogy magamnak ellent mondva, hogy akkor lehet-e abból azért igazán klasszis, aki ezt a helyzetet nem ismeri föl. Vagy az történt, hogy nem ismeri föl, reméljük, hogy nem ez történt, reméljük az történt, hogy egy vérbeli csatár, aki mindig gólt akar rúgni, és még ilyen helyzetben is gólt akar rúgni, és neki általában ezt meg szoktuk bocsátani, mert azt szoktuk mondani, ugye, hogy eleve ők hagyják ki mindig a legtöbb helyzetet, a Holland hagyja ki a legtöbb helyzetet, meg Szala mindig, de annyiszor kerülnek oda, hogy majd úgyis sokat fognak rúgni. Tehát ez bocsátos bűn, de ez már nálam nem annyira bocsátos bűn, ez nálam már olyan hiba, mint Kvansa hibája a gól előtt. Tehát nálam egyenértékű a kettő, mert ezt vissza kell passzolni, ezt a labdát, akkor gólt rúgunk.
Klasszikusan ezt oktatják szerintem már külföldön utánpótlásban is, hogy onnan 11-es pontra csukott szemmel, ha oda nem érkezik senki, akkor az a probléma. Neked oda kell rúgni a labdát, vagy abba a térbe, bocsánat, tehát nem a 11-es pont.
Jó, értem, amit mondasz, de ez még nem
is ez a... De abba a kapu előtti
belső. És még nem is ez a klasszikus visszapasszolom a labdát a második hullámból érkeznek, hanem ez a teljesen evidens, ott van mellette szorosan szinte, és csak ő már zicserben.
Kvanszát jó, hogy említetted, mert amellett, hogy Bruno Fernandesnek a gólja tényleg egy zseniális helyzetfelismerés egyrészt, másrészt egy fantasztikus kivitelezés. Tehát
az egy kapásból így előni.
Valószínűleg nem kellene az egy kezünk öt ujja sem ahhoz, hogy megszámoljuk, hogy hány játékos oldja meg ezt így ebből a helyzetből, hogy fölismeri a helyzetet, és egyébként.
De hát se vette, nem is igazított. Is,
nem igazított semmit az, kapásból az fantasztikusan, de hát azért volt egy rossz passz előtte Kvanszától, akit nagyon dicsértek az elmúlt hónapokban, mert fantasztikusan szállt be a Liverpoolba sérülés hullám idején, a Liga Kupa döntőre is gondolok, korábban más nagy mérkőzéseken is már helytált és bizonyított, és egyébként nagyon tehetséges védőről van szó, jó ebben az építkezésben, és ami nagyon fontos a top csapatoknál az első játékfázisban nyomás alól kihozni a labdát, passzopciót nyújtani folyamatosan, és látszik, hogy jó helyen van nála egyébként a labda, fizikálisan is egy jó felépítésű játékos, de hát ezért nekem itt fölmerült egy olyan kérdés, hogy van-e Konaté probléma a Liverpoolnál. Ugye Konaté, akit láttunk bajnokok ligája döntőben jól szerepelni, világbajnoki döntőben jól szerepelni, tehát van egy olyan típusú pedigréje, ami alapján azért már tudjuk, hogy hol tart ebben a játékban. Na, a tök utolsó Sheffield United ellen ő játszik, majd aztán ezen a mérkőzésen meg a kispadon marad, és Kwanzaa kezd helyette, akin ebből a szempontból nagyon igazságtalan, de mégiscsak elment két pont. És ugye láttuk ezt már korábban is, hogy a Sparta Praha elleni persze odavágó volt, de úgy láthatóan vak mindegy mérkőzés, ahol fölpakolta Klopp a fényest, a Fakó helyett, és ott is Konaté játszott, megsérült azon a mérkőzésen, és ezért ki kellett hagyni a City elleni nagyon fontos rangadót, ahol szintén pontokat hullajtott a Liverpool, ugye az 1-1 lett nem olyan régen. Ezeket nyilván Kloppnak nem rója fel az ember úgy kapásból, mert hogy megvan az a reputáció, meg imázsa, ami alapján az ember úgy Kloppot nem hülyézi le, de azért néhány kérdőjelt a fejemben mégiscsak ez kinyitott.
Hát valószínűleg joggal, de erre azt, mert itt most tényleg mi nem tudunk dönteni, hogy miért, mert nagyon nehéz, még ráadásul tényleg a típusok is hasonlóak, ugye mind a kettő erős, gyors, védő. Most lehet, hogy most mondanám, hogy labdával talán Kvanszát még jobbnak látja, mint Konátét valószínűleg, ehhez képest adta el a labdát.
Egyszer futott egy versenyt a Hojlunddal, az döbbenetes volt, hogy lefutotta.
Most melyikük?
Kvansza. Az döbbenetes volt, tehát olyan sebesség van abban a gyerekben, hogy az hihetetlen.
De akkor
megjegyzem, megjegyzem, tavaly még a Ligvánban játszott, ugye a Bristolban, tehát, és akkor kicsit visszacsatolok itt a magyar focira, tehát gondolkodás nélkül föltesznek a pályára egy 21 éves gyereket, aki tavaly még a harmadosztályban játszott, és akkor persze van különbség a harmadosztály, angol harmadosztály, másodosztály és első osztály játékszínvonalak között, viszont szerintem sokkal kisebb a játék felfogás különbség a három osztály között, mint a magyar NB1, NB2 és NB3 között.
Az lehet, hogy relatív lehet.
Relatív kisebb, igen. Nyilván a különbséget a játékos minőség is okozza, de hogyan megy föl a pályára egy csapat, az szerintem ott kisebb a különbség.
Szerintem csak látták, igen.
Ezért lehet betenni onnan ide, igen, gondolkodás igen, nélkül egyet.
Igen, meg azért velük együtt dolgozott most már velük jó ideje, és azért látták rajta, hogy akkor ez tehetség, és hogy a fejlődést is biztos, hogy látták. Úgyhogy igen, nehéz. Hát most így utólag Klopp is gondolom most már így akarja a fejét, hogy akkor miért így döntött, de. De szerintem ezt ők tudják, tehát heti edzésmunka, nézik őket, látják. Volt egy-két bizonytalanság Konaténél is a meccseken, miközben persze nyilván remek védő, szóval...
Igen, nem tudjuk, hogy volt-e valami kis sérülés.
Igen, volt valami fáj neki, ezeket soha nem tudtam.
Ez ideig nem érkezik el, az biztos.
Őre azért ez jellemző majd a Konatéra, hogy sokszor kisebb sérüléseket összeszed, és akkor partvonalon kívülre szorul. Most ugye a válogatott szünetben egyébként ez az érdekes, hogy sérült volt a válogatottban, sérült volt a Liverpoolban, felépült, elengedték a válogatotthoz, ott az egyik meccset végigjátszott, a másikon nem játszott, aztán visszatért a Sheffield ellen, majd ezt a fontos meccset kihagyta. Nem tudom, mennyire nézegetitek ezeket a modelleket, hogy ki most az esélyes a mindenféle Opta, meg hasonló modellező cégeknek az adatai alapján, ki éppen az esélyesebb a bajnoki versenyfutásra. Most úgy áll a Liverpool X-e után, hogy ismét a Manchester City tűnik a legesélyesebbnek. Dani, most hozzád fordulok, mert itt, ha végignézem az Arsenal, a City és a Liverpool sorsolását, azért egy dolog szúr szemet, hogy a Tata nem lesz itt a, valószínűleg a királycsináló. Ugye az Arsenal is megy a White Hart Lane-re, a City is megy még a White Hart Lane-re egy bepótlandó mérkőzésre. Ugye Guardiola nagyon nem szeret a Spurs-re idegenben játszani, nagyon rossz mérlege van, viszonylag ahhoz képest, hogy egyébként mindenki máshoz képest mennyire jó. És hát a Liverpool is játszik velük, bár ők hazai pályán.
És azért az nem mindegy szerintem. Tehát az egy előny a Liverpoolnak. Én azt gondoltam egyébként, hogyha most megveri a United-et, akkor a Liverpool már nem engedi ki a kezéből, és akkor bajnok lesz. Miközben az egész szezonban a City-t mondtam, ami nem jelent semmit, csak én úgy gondoltam, hogy a City végig. Most egy kicsit ezzel az X-el megint azt gondolom, hogy a City.
Miért ezek... az Arzenát mindennyire? Nem, hogy megint
most már nagyon, de nagyon szorosan. Nem
most
tudom,
nem
nagyon szorosan.
Nekem, mit
nem úgy néz ki. Ez a Brighton ellen ez nagyon meggyőző volt. Majdnem mondtam, hogy sajnos, de azt nem akartam mondani. Szóval tényleg nagyon-nagyon jó, és ugye sokkal masszívabb, erősebb védekezést tekintve sokkal áthatolhatatlanabb lett ez a csapat, mondjuk Declan Rice érkezésével is, hogy még mennyit fejlődtek a védők, de mindegy, szóval igen, nehéz, az Spurs-on sok minden múlik, az előny, bocsánat, az a Liverpool előnye, hogy fogadja, a City meg az Arsenal megy a Tottenham stadionjába, és azért az nem mindegy. Még egy nagy előny, most megnéztem, most tettek be egy pótpecset, hogy mikor játssza le a City elleni a Chelsea elleni meccsét a Spurs, tehát úgy fog majd kinézni a dolog, hogy egy vasárnapi napon játszik az Arsenal ellen otthon a Spurs, a következő csütörtökön megy a Stamford Bridge-re a Chelsea ellen, ugye az mondani is kell a Spursnek, a két legfontosabb meccs a szezonban is szurkolói szempontból meg minden, és utána vasárnap, csütörtök után vasárnap megy az Anfieldre, tehát hogy két ilyen
fizikailag és főleg mentálisan mind, az emberből mindent kivevő meccs után tud-e még harmadszor, abban nagyon kételkedem. Tehát ezért gondoltam azt, ezt már tudtam a United-Liverpool meccs előtt is, ezért gondoltam azt, hogyha a Liverpool megnyeri a United elleni meccsét, akkor is megtartja a pontelőnyt, akkor a Spurs-et a harmadik ilyen, a Spurs-nek a harmadik ilyen akadályán, tehát azt már nem tudja venni, és ott a Liverpool azt nem fog kikapni ezek után. De ugye most nem ő van előnyben, de akkor is még sok minden történt. Azért a Wolves is, még hogyha legyintünk rá, hazai mind, pályán, játszik, mindig ezekkel
a... Meg ő is játszik mind a három csapattal a Wolves is.
Igen, és ott is az, hogy a Wolveshoz megy az Arsenal. Tehát az Arsenal még megy a Wolveshoz.
Azt hittem, hogy a Liverpool meg többek, otthon játszik.
Igen, az otthon, és, az nem, és a Wolves az pont az a csapat, amelyik egész más itt idegenben meg otthon, tehát azért ott nem féltem azt a csapatot, amelyik a Wolves-szal hazai pályán játszik, de a Molinóban ott azért más. És akkor, igen, és akkor még a, hát az Arsenal, csak hogy miért nem mondtam, igen, mert van még, tehát van ez a Spurs, van ez a Wolves, igazából, amin elcsúszhat, és akkor most még gondoltam...
Ennek az Old Traffordra,
és az Old fordulóban. Igen, csak az Old Trafford, az most milyen, melyik United-et látjuk az Old Traffordon? Azt a United-et, amelyik most a Liverpool ellen futballozott, ugye hazai pályán, vagy az amelyik legalább így mondjuk a kupában játszott a Liverpool ellen, legalább egy, mint tudom, egy hosszabbítás erejéig. Vagy...
Egyébként papíron az Arsenal sorsolása nem könnyű. Tehát azért ebben van villameccs, még ha otthon is. Molineux-ba is mennek, Chelsea ellen is játszanak, még ha otthon is. Ezek trükkös meccsek lehetnek, ugye a Spurs idegenben, United idegenben. Azért ez papíron nehéznek is tűhet, viszont tényleg nagyon magabiztosnak látszódnak most ez a Brighton ellen egy kifejezett erődemonstráció volt. Ne felejtsük, hogy közben van egy oda-vissza párharcuk a Bayern München ellen, akik most éppen elég nagy lejtőn látszódnak lenni. De a Citynél a Real Madrid elleni párharc kavarhat be ebbe a poolnak, valószínűleg az Európa Liga azt talán ennél kevésbé erős most még ez a kör mindenképp, aztán az erődöntőt majd meglátjuk, és a sorsolás szempontjából igazából a Citynek tűnik a legegyszerűbb feladat, ami előttük tornyosul, mert Luton, Brighton, Nottingham, Wolves, Fulham, West Ham, ugye a Spurs-ön kívül, ez csukott szemmel kéne a Guardiolának, pláne tavasszal.
Igen, 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 azért is mondtam végig City, csak a Liverpool annyira jól állt volna így, hogyha nyer a United-en, hogy azt gondoltam volna, hogy akkor azt már behúzott. Még van egy Everton, mint banánhéj egyébként a Liverpoolnak, ugye a Everton idegenben az csak a városi rangadó jellege miatt, tehát azt nem tudhatod még, hogyha sokkal jobb is most a Liverpool, de ott azért mindig van egy ilyen esély, hogy elbuksz.
No, hát fogunk még szerintem erről a kiélezett bajnoki hajráról beszélni az Itzerben, mára ennyi itt fért az időnkbe. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Dani, Attila, neked is, és köszönjük a nézőknek, hallgatóknak is, tartsatok velünk a jövő héten is, amikor jelentkezünk egy új Itzerrel. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.